Ezek az intézkedések abból a költségvetésből származnak, amelyek az új tanügyi törvény megvalósítása mögött álltak. Mi hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a román állam nem fektet az oktatásba, pedig nem feltétlenül így van. Az oktatás ez egy feneketlen kút, ide mindig lehet fektetni, és mindig szükség van rá. Gondoljunk arra, hogy egy informatika osztálynak a fenntartása mégiscsak megkövetelni azt, hogy olyan 5-6 évente a számítógépes parkot, vagy legalább azokat a programokat, amin a gyermekek tanulnak, ezeket fel lehessen újítani, helyettesíteni lehessen. Óriási tárgyi szükséglete van annak, hogy egy jó szakembert képezni tudjunk. Nem tudjuk azt mondani, hogy egyszer csak befejezzük az oktatásnak a finanszírozását. Nagy szükség van rá.
Tantervről is nagyon régóta beszélgetnek, hogy a tantervet hogyan kellene akár lecsökkenteni, valamilyen módon ezt megváltoztatni. Ezeken a befektetéseken kívül talán ez is fontos lenne. Ebben van-e valamilyen előrelépés?
A tantervet akkor lehet írni egy bármilyen országban, hogyha már léteznek azok a kerettervek, kerettantervek, amelyek megmondják azt, hogy a gyermeknek milyen tantárgya van, milyen évben, milyen profilon, illetve azt is megmondják, hogy ezt a tantárgyat hány órában tanulja. Na most mindaddig, ameddig ezek a kerettantervek még mindig egyeztetés alatt állnak, addig mi bármilyen tantervet írhatunk, tehát ugye előkészített tanterveink vannak az íróasztal fiókokban, de ezek nem léphetnek érvénybe, anélkül, hogy kerettanterv legyen. Tehát ami akadályozza a tantervírást, az ezeknek a kerettanterveknek az el nem készülte, és hát az, amiről mostanában különösen a kampány kapcsán a beszélgetés folyik, hogy kevesebb órát, hogy még kevesebb tananyagot, hogy kevesebb órát legyen a gyermek az iskolában, hát ez egy, hogy is mondjam, leegyszerűsítése annak, hogy mi is a probléma ezekkel a tantervekkel. Nem feltétlenül az a gond, hogy túl sok a tantárgy, vagy hogy túl sok a tananyag, nevezzük így, mert hogy főképp kompetenciafejlesztő szemléletűek kellene, hogy legyenek ezek a tantervek, és hát ez egészen 8. osztályig elkészült, és 8. osztály után tulajdonképpen most már 4. éve, ez lesz az 5., hogy várat magára az új tanterveknek a megírása. Itt valóban szükség van átgondolásra, de nem olyan természetű átgondolásra, hogy csökkentsük az anyagot, hanem főleg olyasmire, hogy gondoljuk át, hogy mi az, ami a kompetenciafejlesztést szolgálja, és mi az, ami nem. Mi az, ami még aktuális ismeret egyáltalán, és mi az, ami nem. Tehát, hogy nem kellene például informatikusok Pascal programozási nyelvezetet használni, vagy tanítani, miközben már senki sem használja azt a munkaerőpiacon. Tehát, hogy úgy elmegy a világ ezek mellett, a tantervek mellett, és nagyon nagy szükség volna arra, hogy ezeket átgondolják olyan szakemberek, akik valóban tudnak tantervet. De az ilyen igyekezetek egyébként nem mindig jól veszik magukat, mert nagyon gyakran látjuk azt, hogy olyan munkacsoportokat hoznak létre, így a nagy hívvel, akkor most mindenki tantervet ír, és hát bizony-bizony oda kerülnek olyanok is, akik nem nagyon tudják, hogy mi az, hogy tantervírás. Ez egy külön szakma lenne, és hát mivel régen nem írtak középiskolás tanterveket, azok a szakemberek kikoptak közül, akik ehhez értenének. Néha azt kell, hogy mondjuk, hogy békén hagyni egy tantervet többet ér, mint valami összecsapott munkával helyettesíteni.
Hát azt jelenti, hogy ezeket a tanterveket folyamatosan kellene aktualizálni, ahogy fejlődünk, ahogy ugye a mai modern világhoz kellene ezt valahogy formálni, és ez nem történik meg valójában?
Így van, és arra is gondoljunk, hogy itt van egy szemléletváltás, ami elkezdődött akkor, amikor az előkészítő osztályokat létesítették, tehát most 12-13 évvel ezelőtt, amikor ezek az új kompetenciafejlesztő tantervek vették át a régieknek a helyét, és ezeket egészen 8. osztályig írták meg, majd a középiskolások számára a meglévő tanterveket egészítették ki évente úgynevezett módszertani útmutatókkal, amiket mindig szakemberek írtak meg a pedagógusok számára, de hát, hogy ezek tanári segédeszközök, nem normatív dokumentumok, amelyek mindenki számára kötelezőek kell, hogy legyenek.
Sikerül-e a városi, illetve a falusi oktatás egyenlő szintre hozni?
Nagyon gyakran, és főleg akkor, hogyha a polgármester tényleg jót akar a településének, a falusi iskola sokkal jobban felszerelt, mint a városi iskola. Egy városi önkormányzat, különösen ott, ahol sok iskola van, nem mindig tud megfelelően odafigyelni ezekre a fejlesztésekre, és ami a rák fenéje mindennek, amikor pénz érkezik, az az, hogy itt közbeszerzési eljárások vannak, amikor egy igazgató, egy adminisztrátor nem feltétlenül azt szerzi be, amire szüksége van az iskolának, hanem nagyon gyakran azt is, csak azt, ami éppen eladó valakinek valamilyen program, projekt keretén belül. És ilyenkor az önkormányzat az, ami kiküld az iskoláknak általa beszerzett olyan segédeszközöket, butorokat, bármit, amit az iskola nem feltétlenül kér, nem feltétlenül tud vele mit csinálni. Mondok egy példát. Már régen nem működnek azok a tablettek, amiket a gyermekek kaptak a COVID idején, de most érkeztek hozzá töltőállomások. Amikor egy iskolai konyhát fejleszteni kell, akkor megérkezik egy tálca tartó állvány, ugye tudjuk milyen ez, a gyorséttermekben is van, erre kellene akár a gyerekek tálcáit, akár a tepsiket betenni. Tálca nincsen, tepsi van, de más méretű, mint ami oda beférne, a más méretű viszont a sütőben sem fér be, tehát a sütő is, a tálca tartó is, meg a tálca is alkalmatlan arra, hogy használják, és ilyenből 83 példát tudok mondani. Az a fejetlenség és összehangolatlanság van, ami azt jelenti, hogy rengeteg pénzt költöttünk el, csak ettől még nem vagyunk beljebb, és főleg nem lesz minőségi oktatás ettől. Azok az igazgatók, akik ezt elnézik, vagy akár támogatják azzal, hogy szemet hunynak a megrendelések és a kiküldött termékek fölött, tulajdonképpen a rendszer emberei, tehát hogy nem véletlenül ragaszkodnak olyan nagyon a politikai kinevezésekhez.